Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát, hogy ezt elmondtuk, először, meg ahogy azt megszoktátok, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát, nem lesz egyszerű dolgod, mert ugye Iránban vagyunk, ami korábban Perzsia volt, az emberiség egyik bölcsője van arra, úgyhogy a történelmi áttekintésbe a hétmérföldes csizmával kell haladni, ha a végére akarunk élni.
Elég messziről indulunk.
Igen. De az adó oldaláról nézve is elég messziről, mert egyébként a történelem során majd fogunk beszélni, Dáriusnak volt az első komoly adórendszere. Egyébként attól lett az a mérhetetlen gazdagsága, hogy ő nem csak zsákmányolt, hanem rabolt is, de visszatérve Iránra, tehát most az arab öbölben vagyunk, tehát jövünk nyugatra, és az öböl országait fogjuk körbejárni óramutatójárásával ellentétben, tehát ma Irán, aztán Irak, és majd megyünk tovább. Irán egyébként sok szempontból, ugye, hogy miért az egyik legrégebbi nép, 71-ben ünnepelték a 2500 éves fennállásukat, tehát a Reza Pahlav idejében még 1971-ben voltak 2500 évesek, tehát azért egy elég tisztességes kor, ha így nézzük. Ők gyakorlatilag azt lehet rá mondani, hogy ők mindig Perzsia voltak. Irán az ő Perzsiának az iráni nyelven a neve, tehát ők Iránnak hívják Perzsiát. Tehát és így 1935-ben váltottak Perzsiáról a saját nevük szerinti megfogalmazás, és így lettek Irán. A fővárosa Teherán, amelyik északon van, tehát ha az országot nagyjából ugye elképzel az ember, akkor öböl, az öbölnek az északi partja, jobbról Pakisztán, vagy keletről Afganisztán, északról Türkmenisztán és a Kaszpi-tenger, majd Azerbajdzsán, északnyugaton Törökország és Irak nyugatról. Na most gyakorlatilag ez egy 80 milliós nemzet és 1,6 millió négyzetkilométeres ország, ami világon talán 17. legnagyobb ország. Nagyon röviden tényleg a történelmükről, mert az talán érettségi vizsga is lehetett volna múlt héten. Már időszámítás előtt 550-ben létrehozták a birodalmukat, és egy ennek volt az egyik uralkodója, Dáriusz, amelyik a akkori első adórendszer volt, tehát ilyen nagyon, és nagyon hatékony volt, tehát gyakorlatilag tényleg gazdagsága ebből merett. Aztán jött Nagy Sándor, aki ezt a birodalmat úgymond lerombolta, és a sajátja alá bevonta. Utána nagyon sokáig különböző ilyen perzsa kisebb-nagyobb birodalmak voltak, de ez a történelmi méret már nem jött vissza. Aztán a 7. században az iszlám térnyerésével, ami az Arab-félszigetről indult, de eléri őket is. Ők korábban egyébként már egyisten hívők voltak, és Zarathustra volt az ő fő istenük, és hát innen erről váltottak ők alakra. Na most azt kell tudni, hogy az iszlám után is további különböző ilyen kisebb-nagyobb államok, kalifátusok működnek a térségben. A 1905-ben egy alkotmányos forradalom történik, ami hát egy elég érdekes államszerveződés, tehát őket sose hódították meg, nem lettek gyarmat, de nem is volt miért, mert egyébként az olajat is csak 1908-ban találják meg. Tehát viszont az olajról annyit, hogy a Kaszpi-tenger térségében viszont meg már akkor közel 60 éve tombolt az olajláz. Tehát azt kell tudni, a világ olaj kitermelése valójában a Kaszpi-tengernél indult el Azerbajdzsán Bakuba, és hát gyakorlatilag ott ez még annó a Nobel családnak, tehát nem az Alfred Nobel, hanem két testvére vitte ezt. és hát Baku volt akkor a térségnek a központja. Olyannyira egyébként, hogy ebben az olajban gazdag terület, akkor meg is építették a Batumig, a föld, tehát a Fekete tengerig egy 885 kilométeres vezetéket is. Ugye ez egy 20 centi átmérőjű vezeték volt, de a világ első olajvezetékét is Bakuból Batumiba építették meg. Na, szóval ehhez képest ők viszonylag későn 1908-ban a tengerparton az angolok találtak nekik olajat, és innen indul el 1913-ban a kitermelés, amelyik egyből egyébként a legnagyobb finomítót hozza létre Avadanban. Innentől kezdve abszolút az érdeklődés középpontjába kerül az ország, és 21-ben Reza Pahlavi Visak lesz az uralkodójuk, aki hatalomra került, tehát ő nem származása okán, hanem egy angolok segítik őt hatalomra, de majd az ő fia 41-ben Mohamed Reza Pahlavi lesz az uralkodó, aki egyben az utolsó uralkodója a Pahlavi családnak. Ő 21 évesen kerül hatalomra, édesapját gyakorlatilag az angolok eltávolítják a hatalomból, ő emigrál is. Majd aztán egy orosz-angol invázió történik Iránba, jól lehet ők semlegesek, aminek az az oka 41-ben, hogy ugye északon is vannak olajmezők, arra az oroszoknak van szükségük, tehát a Kaszpi-tenger térségében a világháború során délen meg az angoloknak. Tehát gyakorlatilag így békésen ez a két ország megszállja Irán teljes egészében, aminek az eredménye az, hogy a teheráni konferencia 43-ban itt zajlik le, tehát már csak akkor a Roosevelt kell ide meghívni, és hát itt döntik el a második front nyitását a második világháborúnak. Na most Irán ilyen értelemben kimarad a világháborúból, 54-ben az olajiparukat teljesen átveszi 7 nagy nemzetközi cég, tehát gyakorlatilag az amerikai-angol csoportok. 73-ban, tehát Pahlavi van hatalmon, 73-ban egy olajválság tör ki, aminek a rövid háttere csak annyi, hogy egy mesterséges, kvázi az első ilyen, hát úgymond embargó, amikor a termelők visszafogják a kitermelést, egyszerűen azért, mert Izrael és Egyiptom, Szíria között kitör a háború, ez a Jom Kipur háború, és a térség államai így próbálják Egyiptomot és Szíriát támogatni, hogy azok az országok, amelyek Izrael mellett állnak, nem kapnak olajat, és hát ez ugye egy elég komoly problémát, ez az első, ugye ez az amerikai nagy autóknak is a végét jelenti, de a lényeg az, hogy itt döbben rá az ember, vagy a világ először, hogy mennyire olajfüggőek vagyunk. 74-ben ez egyébként egy rekordbevételt jelent Iránba, ami után gyakorlatilag négyszeres olajár lesz ennek az időszaknak a végére, és ennek az lesz a hatása, hogy óriási bevételeket él az ország, de megszalad az infláció, és a sakk kiegészítve ezt egy elég szerencsétlen belpolitikai irányvonallal megbukik. Tehát visszatér Khomeini számüzetéséből Párizsból, és egy iszlám forradalom történik 1979-ben. Kikiáltják az iszlám köztársaságot. Na most, ami az érdekes, mert egyébként az iszlám köztársaságból a világon összesen csak 4 van. Tehát sok iszlám, tehát olyan ország van, ahol az iszlám a fővallás, vagy iszlám értékrend szerint élnek, de iszlám köztársaság a világon jelenleg 4 helyen van. Pakisztán volt az első, aztán Irán 1979-ben, aztán Mauritánia, tehát Nyugat-Afrikában és Afganisztán 2004-ben. Na most 1980-ban megindul egy iraki támadás, tehát akkor elindul az irak-iráni háború. Tehát ennek sok oka van, de ez egy szerencsétlen háború, és be is fejeződik 1989-ben, és azóta gyakorlatilag ez a fajta kormányzás és ez a fajta államszerkezet működik. Na most a földrajza az országnak elég érdekes, mert 70%-a az hegyvidék és sivatag. Az átlag magassága az olyan 800 és 1000 méter körül van. Északon a Kaukázus előtt vannak, és a Kaszpi-tenger előtt vannak hegyek, azok majd 5000 méterek. Tehát Teherán a hegynek a déli oldalán van, és ahhoz át kéne menni a hegyen, hogy az ember eljusson a Kaszpi-tengerig. Egyébként a Kaszpi-tengernél van egyedül, meg a mezopotámiai síkságon művelhető területük. A Kaszpi-tengernek egy ilyen 50 kilométeres sávja van, míg a mezopotámiai síkságon ennél lényegesen nagyobb mezőgazdaság művelésre alkalmas területük, a többi az alkalmatlan. Na most azt kell tudni, hogy emiatt a városokban él a lakosság 70%-a, ami hát Teherán környékét, Teheránt egy elég jelentős 10 milliós várossá növelte föl. A lakosság egyébként az elmúlt 50 év alatt majdnem megduplázódott, tehát ez is egy szempont. Teheránnak emiatt egyébként folyamatos vízproblémája van, ahol ami azért sok szempontból gond. És a 20% a termőfelet, ahol dolgoznak, vagy ahol működnek. Mivel sok a hegy, viszont emiatt nem csak olajuk van, tehát olajban a világ negyedik legnagyobb készletével rendelkeznek. Tehát az első az Venezuela, az 300 millió, vagy milliárd, ezt most így nehezen tudom megmondani, de körülbelül tehát a hordó, viszont Irán körülbelül ennek a fele. Tehát a második Szaúd-Arábia, a harmadik Kanada és negyedik Irán, tehát ez egy borzasztó nagy készlet, de emellett egyébként nekik ásványi kincsekben is nagyon-nagyon sok mindenük van, vasérc, bauxit, cén, urán, réz, árab, szóval van itt minden, amit akarunk, de a legnagyobb probléma az az, hogy mindez egy viszonylag bojkottált gazdasági környezetben van, és ez a gazdaságát az országnak így rátérve elég erősen megszorítja. Tehát embargó alatt van az ország 79 óta, akkor éppen az angol nagykövetség megtámadása miatt, de aztán ezek később ismétlődnek, a 87-es, tehát 87-ben újból egy embargót hirdetnek különböző terrorizmus támogatásáért, és így tovább. 95-ben és most 2020-ban is, 2020-ban is már pénzügyi, teljes pénzügyi embargó alatt van az ország. Na most ez egy igen komoly probléma, de tehát az országnak egy elég komoly önállóságra kellett gazdaságilag berendezkednie, ami hát annyira jól nem sikerült. Tehát 79-ig ez egy elég nyitott gazdaság volt, és egy nagyon szépen fejlődő, a régió egyik vezető országa volt, tehát Szaúd-Arábia előtt is járt, miközben az elmúlt gyakorlatilag, hát azt lehet mondani, 80-tól számítva 40 év alatt szépen fokozatosan csúsznak vissza, ami hát ennek az elszigeteltségnek köszönhető. Tehát rengeteg iparáguk van, és az autóipar, hadipar, nagyon jelentős a hadiparuk, egy közel 600-es hadseregük van, ami egy nagyon jelentős hadsereg, és mint ahogy láttuk a történelmi hagyományokon túl, azért egy eléggé harcpróbált csapatról van szó, így az irak-iráni háború kapcsán. De tehát őket egy nagyon komoly hadipar ki tudja szolgálni, amelyik egészen repülőgyártási bezárólag mindenre rendelkezik. Építőiparuk jelentős, bányaiparuk nagyon jelentős. Gyakorlatilag a világ 15. leggazdagabb országa ásványi kincsekben, csak ugye a kitermelés nagyon megy, és nem beszéltünk hogy ritka földfémekről, meg ilyenekről, amit szerintem föl se tártak, mert egyszerűen egész mással, Irán a uránnal és a atommal van jelentősen elfoglalva. A bányaiparuk, tehát ilyen szempontból nagyon jelentős, textiliparuk is szintén nagyon-nagyon jelentős, az olaj-petrokémiai ipar az meghatározó, és hát van elektronikai iparuk is. Tehát azt lehet mondani, hogy a gazdaságuk nagyon-nagyon-nagyon kiterjedt, viszont a gazdasági környezet nagyon-nagyon rossz. Tehát hiába vannak ipari zónáik, az ipar 45%-a Teheránnál észak környékén van, tehát nem a déli részeken, ahol az olajkitermelés van, és hát ebben a gazdasági környezetben úgy néz ki, hogy az inflációjuk elszabadult. Tehát az elmúlt 20 évben 10 és, évig 10 és 40% közötti inflációjuk volt, ami most megint, és most választási évük is lesz, tehát júniusban lesz az újabb választásuk, bár a forgatókönyv nehezen megjósolt, ezt majd Botton megelemzi, de a lényeg annyi, hogy egy nagyon erős infláció szakaszban vannak, ami hát így külföldi befektetőket nézve szintén nem túl vonzó. Tehát nem túl vonzó az, hogy gyakorlatilag embargó alatt van az ország folyamatosan, leginkább a szomszédaival, Kínával, Európai Unióval is kereskedik, de nagyon minimálisan. Tehát egy elég elszigetelt pozícióban van, és hát így hiába van egy rakás lehetőség arra, hogy befektetni, de ezt valójában semmi nem támogatja. Az adórendszerük támogatná egyébként, egy elég fejlett adórendszerük van, ami az iszlám köztársaság ellenére abszolút a korábbi adórendszernek a tovább vitelére épül. De a hihetetlen magas az adó elkerülés, ezt egyébként nem is értem, hogy hogy lehet. Tehát tudni kell azt, hogy nincs BDO iroda. Tehát minden, amit én most így nagyjából mondok, az nem is az irodákból ered, hanem kapom, hanem nagyjából néztem a nyilvános információkat, de az alapján a GDP 20%-ára becsüljük az adó elkerülést.
Szóval ez egyébként mennyire 20-25?
20-25, ezt írják. Igen,
hát az minden negyedik bevételi forrás az nem folyik be a költségvetésbe. Hát az kemény. Hát,
kemény, nagyon kemény. Egyébként a kriminalisztika is probléma. Azt is látni, hogy ez egy tranzit ország. Például azt mondják, hogy és a kriminalisztika emiatt is problémás Iránban, mert mondjuk az abszolút tehát a drog útvonal. Tehát
hát meg fegyverkereskedelem is, tehát ugye a szélsőséges muszlim országoknak egy részét ezen az országon keresztül látják el fegyverekkel, de hát igen, ez erről majd biztos Botond is fog beszélni.
Így van, na most gyakorlatilag tehát az adórendszerüknek megvan mind a három lába, tehát van nekik egy ilyen szélsztexük, az 8%, van társasági adójuk, ami 25%. Itt próbálnak mindenféle beruházási kedvezményeket adni, és ez a 25% akár több éve elkerülhető is, tehát ilyen különböző ipari területeken akár 10 éves adómentességet is el lehet érni, csak hát ugye, ha csak az inflációra gondolunk, az önmagában elég ijesztő, nem beszélve a többiről. És van személyi adójuk, amelyik gyakorlatilag három sávból áll, nullából 10%, tehát 4000 euróig körülbelül 0%, aztán 10% körülbelül olyan 28000 euróig, és a fölött 20%. Egy sor kettős adóztatási egyezménye van, ami egyébként jó, Magyarországnak is van vele, 17 óta van egyezményünk, kettős adóztatás elkerülés szóló egyezményünk Iránnal, ami egyébként jó, csak hát a fene tudja, hogy milyen kereskedelmi kapcsolatokat lehet ebben az embargó környezetben az országgal kialakítani, mert a teljes bankrendszere, pénzrendszere le van blokkolva. Tehát jó lehet, nem csak, tehát nem álltak át, amire én tudom, teljes egészében iszlám bankolásra, de mindenképpen úgy néz ki, hogy ez egy hatalmas ország valójában. Szerintem nem mondom, hogy gúzsba kötve, de hát egy eléggé szerencsétlen gazdasági helyzetben, tehát 79 óta valójában stagnálnak, miközben a lakosság megnőtt. Tehát így visszatérve és így a gondolatot bezárva, hát a Darius gazdagságát azt most azért nem nagyon közelítik meg.
Pedig közelíthetnék, mert az adottságok ugye megvannak, a
szalhattuk. Így van, tehát ez elképesztő lehetőségeik vannak. De hát a jó ég tudja, hogy mikor, és hát ugye átnéznek az öböl másik partján, mindig megijesztik a szaudiakat, meg a emirátusokat, hogy bármikor át tudnának menni. Egyébként az öbölnek azért nagyon kedvező a olajkitermelése, mert itt a vízmélység azt hiszem csak a legmélyebb pont után 100 méter, tehát átlag 30 méter azt az öbölnek a mélysége, miközben a Kaszpi-tengeri sokkal rosszabb. Tehát a Kaszpi-tengeri olajkitermelése az a probléma, hogy onnan el is kell hozni az olajat vezetéken, és az öböl meg könnyebb. Tehát valójában az öbölnek ők az urai, a Hormuz-szorossal és így tovább, igen. De semmit úgy néz ki, hogy nem nagyon tudnak ebből konvertálni. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz a választáson. Ez egy, hát nem hiszem, hogy sorsfordító lenne, de az biztos, hogy változások várhatók. Ezt láttuk, hogy már tüntetések voltak, internetet lezárták. Tehát valami zajlik ebbe az országban, de hát egyelőre még azért messze vannak, ahogy te is mondtad, attól, amit ők el tudnának érni.
Jó, hát nagyon izgalmas, szépen. Érdekes volt, és akkor átcsónakázunk majd a politikai részére. Köszönjük szépen, Zoli!
Én köszönöm!
Szervusz, szép napot!
Szia!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Iránról, és hát igen, ballagunk is tovább a hírekkel.
Hát igen, és utána jön Feledi Botond, majd Irán politikai berendezkedéséről vázol egy skiccet.
Igen, amit kerestem, azt egy kedves törzshallgatónk írt a Viberen, hogy a Baross keleti pályaudvar kerepesi blaha csoszogós, de szórakoztató. Ezt először nem értettem, de aztán megjött egy kép, a parkoló kacsajából fotózott ki egyet, és mellé állt egy ilyen munkáskocsi, egy ilyen furgon. Hú, ez hogy lehetne rádióképesíteni a reklámszövegüket telefonszámmal? Burkolás ki... szodrágán.
Hát,
ez van az oldalán.
Nem, egy vállalkozás, amelyik azt nyújtja, ami.
Nem göntörfalazni.
Nem árul zsákban macskát, nem kezd olcsó marketing trükkökkel operálni. Ki mondja, amit gondol?
Döbbenet, és mondom, erről fotó van. Köszönjük szépen.
Hát légy szíves, akkor ezt valahogy meg kéne osztania.
Jó, intézkedünk róla. Hírek alatt megpróbáljuk.
Gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Hát figyelj, ha Irán kerül szóba, akkor az átlag újságolvasó ember valami olyasmit gondol, hogy van egy gonosz ország a közel-keleten, akik állandóan atomot akarnak, és Izrael meg az Egyesült Államok nem győzik változatos eszközökkel féken tartani ezt az országot, aki egyébként az Egyesült Államokat úgy kezeli, hogy a nagy sátán, és nem által az elpusztítására törekedni.
És Izrael, igen.
És Izrael, igen.
Valóban van egy elég karakán nemzetközi image Iránnak a nyugati világban, vagy az Atlanti térben. Az egyetlen olyan dolog volt az amerikai fenyegetettség listán, amit a népességtől lekérdeznek időnként, ami már 10 éve is a második helyen volt, és most is a második helyen van. Tehát csak mondanám, hogy az amerikaiak az első helyen Kínát, második helyen említik Iránt, hogy mitől kell tartaniuk, harmadik az Oroszország, negyedik a Covid-járvány, és az ötödik a kibertámadás. Tehát, hogy Irán az egy ilyen standarden, valahogy ott a túlszválsággal sikerült magát teljesen amerikai ellenségé kreálnia, és ebbe ugye ez a vallási klerikális vezető réteg teljesen beleállt, mondhatnánk azt is, hogy a politikai tőkét ebből kovácsolja. Tehát mivel ennek van egy belpolitikai visszaerősítő folyamata, ezért itt nem nagyon van mozgástér, tehát egyszerűen ez az a manna, amiből tud táplálkozni ez a politikai hatalom, és ezt látjuk folyamatosan.
Ez igaz? Tehát Irán tényleg radikális, és tényleg ennyire a világ vezető hatalma ellen is tevőlegesen, és immár hosszú évtizedek óta, tehát rászolgált erre a rossz hírére?
Ugye elég hamar lecsaptak rá, tehát ilyen szempontból, amiket Zoli mondott, az mindig az, hogy most már azért egy fogatlan oroszlán. Ráadásul ugye az egész közel-keleti mérlegpolitikában a Trumpék végképp, de már Obama is azért igyekezett körbekeríteni, ugye a legelső ismert nemzetközi államilag vezérelt kibertámadás, a Stuxnet támadás, az iráni urándúsító és centrifugák ellen működött. Tehát, hogy Iránt folyamatosan ott tartják, lent tartják a víz alatt, ha úgy tetszik, tehát ilyen szempontból nem egy akut veszélyt jelent. Ezért is van az, hogy akárhány éve arról beszélgetünk, hogy lehet-e atombombája, hogy milyen rakétákat teszte. Egyébként most a múlt héten állt fel egy friss amerikai-izraeli munkacsoport, ami kifejezetten az iráni drónok és rakétafejlesztések követésére szerveződött meg. Tehát, hogy érezzük, folyamatosan rajta van az összes érdekelt titkosszolgálat azon, hogy Irán ne tudjon kitörni ebből a keretből. Na most ezért
mennyire támogatja a radikálisokat? Mert ugye itt az Olival az előző beszélgetésben én megpendítettem azt is, hogy hát egyébként a fegyver és drogkereskedelem egyik fő útvonala Irán.
Hát az egy külön történet, hogy a korrupció az mennyire vastag, ugye ez autokráciákban, hogy úgy mondjam, nem is meglepő. Főleg úgy, hogy itt tényleg kőkeményen egy nagyon szűk csoport tartja a kezében a hatalmat. Ezért is vannak időnként legkülönbözőbb apropókon tüntetések. Most nem is olyan régen a legutóbbi tüntetés hullámban ugye több száz embert, más beszések szerint 1500 embert lőttek le. Tehát azt képzeljük el, amikor a belügyminiszter elismeri, hogy igen, nem csak lábon, néha fejbe is lőttek az embereket. Hát ez egyébként hajmeresztő. Vagy amikor az ukrán utasszállítót lelőtték pont egy éve januárban, ne felejtsük el. És akkor először ezt mindenkire rápróbálták kenni, ugye többségében iráni áldozatok voltak. Tehát az iráni populáció ezt észleli. Tehát ez a döbbenetes, hogy még így 40 évnyi teokrácia után is ők ezt nagyon jól tudják, hogy lehetne máshogy élni, van egy ilyen réteg, és létezik ez a párhuzamoság, ami meleg ágya lesz aztán a korrupciónak, adóelkerülésnek és minden másnak. Tehát ez egy óriási ellentmondás az egész országon belül, és hát az elnyomás az meg gyönyörűen látszik. Ugye volt az előző elnök, aki megpróbált kinevezni női minisztereket, a Ruhani még 2017-ben, hát azonnal lekeverte őt is az ajatollak. Volt, aki megpróbált egy élni az alkotmányos jogkörével, és maga kinevezni egy fontos pozícióban lévő minisztert, aki többek között a titkosszolgálatokat is felügyelte volna. Ez volt Ahmadinedzsád 2011-ben, na hát itt azonnal megint csak a legfelsőbb vezető Kamenei beleszólt, hogy akkor ez nem így van, ezt máshogy gondolja, és nem is sikerült. Tehát az elnöki jogkör is iszonyatosan gyenge, gyakorlatilag a legfelsőbb vezető és az ő 12 fős forradalmi tanácsa, amiből 6 vallási vezető van, ők döntenek mindenről. Tehát az a 6 vallási vezető plusz legfelső vezető eldöntheti, hogy konforme bármilyen elfogadott törvény az iszlámmal. És innentől kezdve ugye nekik vétójoguk van. Tehát bárki bármit, még ha alkotmányos többséget is szerez, bármilyen többséget, itt mindig meg lehet mindent állítani, és ez történik. Tehát érzékeljük azt, hogy azért ez egy sokkal színesebb ország, itt egyáltalán nem vallási fanatikusok vannak, cserébe viszont támogatnak mindenféle hasonló csoportokat. Tehát valóban igaz, hogy a Hizbulahot, illetve Szíriában volt pillanat, amikor becslések szerint több mint 10 000 forradalmi gárdista ott lehetett Iránból. És emellett fegyverszállítmányok, és emellett pénzügyi támogatása a megfelelő csoportoknak, hogy ott is a szaudiak ellen harcoljanak. Ugye ez az örök ellenség, gyakorlatilag itt a szunni síta vallási ellentét kap egy színezetet, ezt használják ki politikai küzdelmekre. És ez az, ami most például Jemenben is történik, tehát Szaúd-Arábiától délre. Úgyhogy tehát egy nagyon határozottan felítő ország egyébként a térségben. Tehát Trump volt az, aki elkezdte ezt egy picit megint visszanyesni, de emlékezzünk vissza, hogy tehát ért kibertámadás, rakétatámadás, szaudi finomítókat, tehát itt azért egy kemény küzdelem van. És legutóbb egyébként a 2020-as amerikai elnökválasztásban is már nyíltan próbáltak beavatkozni, csak hát messze kevésbé ügyesen, mint a már évtizedek óta gyakorlott orosz titkosszolgálat.
Hát, de azért például volt nekik egy elég erős és elég sikeres kibertámadásuk, amikor a kaszinómágnás valami oda nem illőt mondott Iránra, néhány évvel ezelőtt, és erre visszabombázták a középkorba ilyen kibertámadással az ő kaszinóit, az egy ilyen emlékezetes volt, és ez egy ilyen figyelmeztető jel volt az Egyesült Államok számára, hogy idegen hatalom képes rákényszeríteni akaratát amerikai cégekre például.
Abszolút, igen, és Irán ebben azért hát a felső liga alján van, hogyha egy nagy felső ligát képzelünk el, tehát így Észak-Koreához hasonlóan azért nagyon-nagyon komoly kiberhadsereggel rendelkezik, hiszen tudja, hogy a kibertérben még mindig sokkal könnyebb neki manőverezni, mint atombombát építgetni. Amit ha kell, akkor valószínűleg Izrael a mai napig bármikor inkább visszabombázni, hogy ezt hagyja végig szaladni. Ami érdekes, az még az, hogy Riáddal van egy tárgyalás. Tehát ezt ugye nem nagyon gondoltuk volna, hogy lesz egy szaudi-iráni tárgyalás, 2016 óta gyakorlatilag nem nagyon beszélgetnek egymással. És most mégis kiszivárgott, hogy voltak találkozók, tehát ez egy izgalmas fejlemény, hogy vajon ez a Trump-Biden külpolitika hatása el, hogy Irán inkább a régióban próbál megbékélni azért, hogy aztán a nagyobb ellenségeivel szemben határozottabban tudjon fellépni. Izgalmas fejlemény.
És mi a helyzet a török nyomulással a térségben? Gondolom, az annyira nem tetszik az irániaknak.
Abszolút versenytársaknak tekintik ebben is egymást. Tehát Törökország gyakorlatilag visszaszállt, újra beszállt ebbe a versenybe, ami a régiós hatalmakat illeti. Ugye itt Egyiptom, Törökország, Szaúd-Arábia, Irán egyértelműen, és hát ott van Izrael az atlanti bástya katonai értelemben legalábbis biztosan. Úgyhogy a török-iráni nyomulásnak megint, tehát Törökország iszonyú pragmatikus, tehát ezt látjuk az oroszokkal való viszonyában is, hogy ha kell, idefordul, ha kell, lelövi az orosz harci repülőgépet, és ez így van valahogy Iránnal is, tehát azért, ha jól emlékszem, Erdoğannak a fia bonyolódott iráni energiaüzletekbe, legkülönbözőbb pénzmosások, tehát azért a felszín alatt és a felszín felett itt is más zajlik, vagy nem mindig az történik, amit mondanak, vagy hogy is volt ez a idézet valamelyik miniszterelnök Közép-Európában, tehát hogy volt itt, tehát ez is megérne egy külön adást, nem lehet azt mondani, hogy ilyen a viszony, vagy olyan a viszony, mert nagyon-nagyon nem fekete-fehér a török-iráni viszony sem.
Abszolút.
Tehát itt is sokkal több szín van. Ugye jön ez a jó kis elnökválasztás június végén, nem lesz különösebb ebben izgalmas, a mai napig nem tudjuk a jelölteket. Ugye az előző elnökválasztásra több mint 1700-an akartak benevezni, de ebből alig egy tucatot hagyott jóvá sőt, talán még kevesebbet végül a legfelső tanács, a forradalmi tanács. Tehát ilyen szempontból arra számítunk, hogy május végén majd megmondják, hogy kik indulhatnak, és ebben nem lesz nagy meglepetés, sem különösebb köszönet. Sőt, ugye mindig felmerül, hogy éppen az aktuális elnök olyan indulhat-e újra. Általában nem szoktak harmadik fordulót engedni, sőt, tehát az elmúlt időszakban nem volt ilyen, hogy engedték volna. Van olyan elnök, akit azóta a sajtóból is kitiltottak. Tehát egészen döbbenetes, hogy ez hogyan megy. Tehát nem, sem a mandátuma nem lesz erős a következő elnöknek, és valószínűleg az érzés az, hogy inkább még egyszer egy picit beszorítják az egész elnökséget és az elnökségi fellépést, és a konzervatívok próbálnak így maguknak időt nyerni, ami valószínűleg viszont hosszú távon meggyorsítja azt, hogy a ellenük való szembenállás társadalmi szinten az növekedjék.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk neked mára.
Nektek is hallgatok, neki is. Szervusz.
Szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel folytattuk Iránról szóló beszélgetésünket, adóvilág rovatunknak. Ez az ország volt ma témája.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.